Áldás békességet, szeretném köszönteni az egybegyülteket Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelével a következőképpen. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. És még egy másik kedves igét tennék mellé, Máté evangéliumának 5. rész, 8. verse. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Amen.
Lekciót Lukács evangéliumából olvasom a 15. részben. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsakongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérbe, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.
Azt mondják a teológusok, hogy háromféle hittörténet van. Van a péteri, van a páli és van a jánosi. Én azt hiszem, hogy az én élettörténetem jánosi, bár mindig is sófárogtam az iránt, hogy olyan élettörténetem lehessen, mint Pálé. Mire is vonatkozik ez? Az, hogy hogyan jutunk el odáig, hogy Isten gyermekeinként éljük meg mindennapjainkat. Van Jánosnak az útja, akinél nincsen egy konkrét pont, nincsenek nagy hullámvölgyek vagy nagy magasságok, hanem mindig ott van Jézus mellett, és megéri azt a boldog öregkort, amikor leveleket írhat, amikor megírhatja a jelenések könyvét, amikor végig kitarthat Isten mellett. És van az a másik, talán látványosabb életút, amit Pál maga képvisel, hogy van egy pont, van egy perc, van egy határkő, van egy kilométerkő, ahol megismeri az élő Jézus Krisztust. Nekem mégsem ez adatott meg, és talán sokáig úgy éltem meg, hogy valamitől az Isten megfosztott. De ahogyan egyre nagyobb leszek, és egyre idősebb, annál inkább látom, hogy azért az én élettörténetemben, az én megtérésem történetében is vannak olyan pontok, amik egyediek és megismételhetetlenek. Kezdődik azzal, hogy engem elfelejtettek megkeresztelni. Ez így hangzik, hogy tényleg szó szerint elfelejtettek a szüleim, vagyis egészen pontosan az történt, hogy édesapám azt szerette volna, ha én emlékezem arra, hogy milyen is a keresztség. A nagyobb testvéreimnél valahogy úgy alakult mindig, hogy egészen picinek megkeresztelték, bár apukám ezzel nem értett egyet. Azt szerette volna legalább én, aki utolsónak születtem, hogy ez egy élő emlék maradjon, és azt gondolták, hogy majd amikor iskolába megyek 6 évesen, az már elegendő lesz. Fogok rá emlékezni, fogok tudni, hogy mi történik velem. Egy tőlünk kívülálló baleset miatt végül erre nem került sor. Az egészben az a vicces, hogyha sorra került volna, akkor én evangélikus lennék. Lehet, hogy akkor evangélikus lelkész lenne belőlem. De nem így történt. Ez a baleset egy darabig levette a családi napirendről azt, hogy én keresztény legyek. Ettől függetlenül, ha visszaemlékszem, emlékszem olyan momentumokra, hogy teljesen természetes volt a családom számára, és mindannyiunk számára, hogy létezik Isten, és az ő jelenlétében élünk. Annak ellenére, hogy nem jártunk Isten tiszteletre, vagyis egészen pontosan jártunk Isten tiszteletre, de csak zenés Isten tiszteletre. Ennek a történetében az áll, hogy a szüleim olyan helyzetben voltak, iskolaigazgató helyettes és főiskolai adjunktus, hogy eleget szenvedtek ők attól, hogy kellemetlenségeik is voltak, viszont a zenés Isten tiszteletbe nem lehetett belekötni, mert gyakorlatilag mi koncertre megyünk. Az más kérdés, hogy volt mindig igemagyarázat, de ezt a külvilág felé lehetett képviselni. Így teltek az évek, amikor az Abigail olvasása kapcsán felmerültek bennem kérdések. Akkor lehettem körülbelül 12 éves, és az Abigail könyvében olvastam azt a mondatot, hogy nem azért, aki akarja, se nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És ezt valahogy Gina nem érti meg. És újra és újra olvastam a könyvet, hogy én megértsem, és nem jutottam semmire. És akkor feltettem a kérdést a szüleimnek, hogy hogy is van, hogy meg vagyok-e keresztelve, vagy nem. Ráadásul az osztálytársaim közül egyre többen jártak református gyülekezetben, mert az a környék, ahol én felnőttem, többségében református, ugye a Rádai utcában más lehet az ember. És nagyon tetszett az, amit ők meséltek a konfirmáció előkészítőről, és mondtam, hogy én szeretnék konfirmálni. Nem igazán tudtam, mi az, de vonzott ez az egész, az Abigail világa és egyebek, és akkor így mondták, hogy tényleg, akkor azon a nyáron elmaradt a keresztelő, hát akkor ezt most be kéne pótolni. És elmentek a bejelenteni a Calvin térre, hogy akkor szeretnének megkeresztelni, és Miklós bácsi az akkori lelkész megkérdezte, hogy és hány éves a gyerek, és mondták, hogy 12 hónapos, nem éves. Hát akkor mondták, hogy ezt a előismeret nélkül elkezdtem konfirmációra járni, és hát innentől kezdve a történet nagyon komoly. Tehát az egy olyan 2 év volt, amikor az Isten így megváltoztatta az életemet hétfőről hétfőre apránként. Ez egy olyan dolog volt, amikor teljesen megváltozott minden, amit addig gondoltam, és érdekes, hogy sok mindent, amit ott akkor a Bibliáról és Istenről hallottam, valahogy úgy éreztem, mintha mindig tudtam volna. Tehát úgy éreztem, hogy ezt az Istent valahol tudtam, csak nem tudtam nevet adni neki, nem értettem, és valahogy olyan kincs volt, hogy semmi pénzért egy hétfői alkalmat én el nem szalasztottam volna. És következett a konfirmációi időpont, amikor újra elmentünk, hogy hát jó, hogy jön a konfirmáció, de még mindig nem vagyok megkeresztelkedve. Tehát ez azért komoly probléma. És akkor még akik konfirmációra be voltak iratva, azok mind a 40-en már megkeresztelt gyerekek voltak, akik előtte hittanra jártak, stb. És akkor így megbeszéltük azt, hogy akkor a nagy héten, mielőtt még a konfirmáció lett volna, akkor engem megkeresztelnek. És az egy keddi nap volt, egy keddi Isten tisztelet után, és én emlékszem, azon a kedden úgy ébredtem fel, hogy most mindenki látja rajtam, hogy velem este milyen csoda fog történni. Ha visszagondolok erre a napra, én úgy emlékszem, mintha 10 centivel föld felett jártam volna, hogy az Isten velem szövetséget fog kötni. És ez fantasztikusan jó érzés volt, és még most sem tudok meghatottság nélkül erre gondolni, mert gyakorlatilag ez egy olyan folyamatot zárt le, és egyben kezdett el, ami ettől kezdve az Istennel való létemről szólt. És bevallom őszintén, hogy nekem sokkal nagyobb élmény volt, mint maga a konfirmáció, és maga a konfirmációi alkalom. Ha valamire emlékszem, akkor a keresztelőre, és édesapám vágya ilyen módon teljesült. De igazából rájöttem utána, hogy főleg a gimnáziumi évek alatt, meg a teológia első éve alatt, hogy a nehez csak utána kezdődik. És nem volt mindig könnyű, és voltak hullámvölgyek, és voltak hullámhegyek, de egy biztos, hogy Isten jelenléte, az a szövetség, amit akkor ott velem azon a keddi este kötött, ezt minden nap érzékelem, és minden nap tudom, és átélem. És annak ellenére, hogy bizony voltak olyan korszakaim, és voltak olyan pillanataim, hogy tudom, hogy nem voltam erre méltó. És sok mindenről beszélhetnék, de erről most megkímélem a társaságot. Én csak egy nagyon friss élményt szeretnék így elmondani. Ugye az elmúlt hetekben és hónapokban a bőtről beszélgettünk. Számomra az a fantasztikus csoda történt, vagy mindenképpen egy nagyon Istennek kedves folyamat, hogy tényleg a bőtből sok mindent megértettem, és ilyen módon olyan húsvétban és olyan húsvéti igehirdetésben lehetett részem, hogyha nem lettek volna ezek a bőti istentiszteletek, ezek az igehirdetések, amiket próbáltam hétről hétre beépíteni a magam életébe, akkor talán nem lett volna ilyen fantasztikusan nagy élmény az idei húsvétom is. És ez az, amit el tudok mondani, hogy az Isten az igehirdetésein keresztül mindig a tenyerén tartott és hordozott engem, és remélem, hogy ezen túl is az igehirdetései által vezetni fog. Köszönöm a figyelmet.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy egy nyüzsgő és fárasztó nap után most a Te színed előtt elcsendesedhetünk, és egyben hegyezhetjük a lelkünket, hogy meghalljuk a Te hangodat, vágyakozunk utánad. Vágyakozunk, mert sokfajta tervünk és álmunk van, de nem mindig tudjuk, hogy ezek megfelelnek-e neked. Szeretnénk jobban tudni, hogy Te mit akarsz velünk. Vágyakozunk utánad, mert szeretnénk a terheinket letenni. Szeretnénk azt a nagy szabadságot és nagy örömet megtapasztalni, amit az atyai asztalnál a tékozló fiú tapasztalt. Elcsendesedünk előtted, mert elismerjük, hogy Te vagy az Úr. Ennek az egész világnak az Ura, az életünknek az Ura, a terveinknek és az álmainknak az Ura. Megállunk előtted, és elismerjük ezt. És olyan jó ez így. Kérünk, hogy szenteld meg az Isten tiszteletünket, hogy tudjunk rád figyelni, hogy szavadat igazán értsük. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom köztetek hirdetni. Ez egyrészt már a felolvasott ige szakaszban található, amiről majd bővebben fogok szólni. Lukács evangélium a 15. fejezetében a tékozló fiú történetében, példázatában. De hadd emeljem még ki János evangélium a 8. fejezetéből a 31. és 32. verset. János 8:31-32. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Tékozló vacsora. Ezt a címet kaptam erre a ma esti ige hirdetésre, hogy a tékozló fiú példázata alapján a tékozló vacsoráról beszéljek. De úgy döntöttem, hogy nem csak erről fogok beszélni, mert akkor mindenkinek a nyálképződése esetleg elindulna, hogy itt egy sokfogásos vacsorát elkezdenék kifejteni, előétellel és különböző desszertekkel. Úgyhogy majd csak a végén fogunk ide megérkezni. Hanem valahonnan máshonnan szeretném ezt a történetet elkezdeni olvasni, úgyhogy aztán valóban megérkezzünk ahhoz a tékozló nagyszerű vacsorához, amit ez az apa mindkét fiának készít. Ahonnan el szeretnék indulni, az az a tény, hogy a kereszténységet manapság nagyon sok támadás éri. Nem csak azért, mert egy kisebbségben vagyunk, és a kicsit ugye mindig könnyebb bántani, mint a nagyokat, hanem azért is, mert egy olyan világ, egy olyan kultúra vesz körül bennünket, amely egészen más értékeket kezd hangoztatni, mint amely a kereszténységnek az értéke. Néhány évvel, az elmúlt néhány esztendőben inkább így mondom, hogy egyre több támadás érte például a Bibliát, kezdve a Da Vinci kóddal és az egyéb más történetekkel. Aztán sokan utalnak arra, hogy a kereszténység a maga történetében mindig nem igazán képviselte az előrelépést. Sokszor inkább az elnyomás eszközévé vált az egyház, vagy éppen a külmisszió, amikor misszionáriusok mentek a harmadik világba. Van, aki azt kritizálja a kereszténységben, hogy egy nagyon vérszomjas Istenünk van, nem csak úgy, hogy az Ószövetséget, ha nézzük, akkor bizony ott elég komoly történetek vannak, amelyet ilyen 18 karikás filmekkel vagy jelenetekkel lehetne csak igazán ábrázolni, hanem maga a kereszténység központi története, Jézus története is egy vérszomjas Istent ábrázol és fest le elénk, akinek öröme telik abban, hogy Jézus szenved, és a vére hullik a kereszten. Főleg, ha oda tesszük emellé a keresztény kép és üzenet mellé, vagy oda teszik, akik így gondolkodnak, a mai sokszínű világnak, és vallásilag is sokszínű világnak sok-sok képét, például a keleti vallásokat, ahol nem folyik ennyi vér, ahol sok pihi van, meg relaxáció, meg nyugi, meg minden. És hát bizony, ha ezeket a képeket, ezeket a vallásokat, ezeket a technikákat valaki megismeri, akkor megszólalhat benne a kritikus hang a kereszténységgel szemben. Azonban ma este ezekkel nem szeretnék foglalkozni, hanem egy másik témát hoztam a tékozló fiú példázata alapján, amely szintén azt hiszem, hogy egyfajta kritikaként éri ma a kereszténységet. Kétfajta ember lehet ma itt este. Ti nagy része, gondolom, a gyülekezetnek, akik rendszeresen ide szoktatok járni, és örülök, hogy itt vagytok. Nektek nagyon fontos tudni, hogy bizonyos vádokra, bizonyos kritikákra mi hogyan tudunk megfelelni. És lehet, hogy talán vannak közöttünk olyanok, akiknek a szívében belül ezek a kritikák már meg is fogalmazódtak. Vagy ki mondta, vagy nem mondta ki. Reméljük, hogy Isten igéje ezekre a kérdésekre választ fog adni. De mi a kritika, amiről szeretnék ma este beszélni? A kereszténység ellen egy olyan vád is elhangzik manapság, hogy a mi keresztények egy abszolút igazságnak a birtokosának tartjuk magunkat. Ami eddig nem volna rossz, és eddig még nem hangzik olyan keményen, csak hogy ebben a világban, ahol most élünk, abszolút igazság birtokosának lenni nem egy jó helyzet. Először is azért, mert ezt a szót remélem ki tudom mondani, mert az idegen szavakkal mindig gondom van, pluralista társadalomban élünk. Méghozzá egy olyan pluralista társadalomban élünk, ahol nem csak megvan a sokszínűség, ezt is nehéz kimondani, tehát nem csak megvan a sokszínűség, hanem a társadalom ünnepli is ezt. Ezt nem én fogalmaztam meg így, hanem egy teológus. De így van. Milyen nagyszerű, hogy vallások egymás mellett élnek, milyen nagyszerű, hogy a kereszténység mellett megismerjük a hinduizmust, a buddhizmust, az iszlámot, a New Age-et, és még lehetne folytatni. Milyen jó, hogy nem csak szocialisták, hanem liberálisok is vannak. Milyen jó, hogy nem csak fehérek, hanem feketék is vannak, és még lehetne sorolni. Vagyis amikor a kereszténység azt üzeni, és azt mondja, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak is ő általa, akkor a mai pluralista világ csak néz ránk, hogy miről beszéltek. Hát nézzétek meg, mennyi út vezet még Istenhez. Hogy képzelitek, hogy ti ezt az abszolút igazságot tudjátok képviselni, és felvallaljátok ebben a világban. De még lehet tovább menni. Tudnik, azt is gondolhatja rólunk a világ, vagy ez a kritika is megfogalmazódhat néhány emberben, hogy az abszolút igazságok, a minden fölött való igazságok könnyen válnak elnyomóvá és zsarnokká. Gondoljunk a történelemre csak a 20. századra, ahol voltak abszolút igazságok egyik és másik oldalon, és valóban ezek az abszolút igazságok, amelyek mellett más igazságok nem szólalhattak meg, amikor más igazságokat egy mozdulattal letöröltek a porondról, akkor ezek valóban elnyomóvá és zsarnokká váltak. Hiszen mondhatja egy kritikus könnyen, hogy az abszolút igazság, ha valaki azt mondja, hogy én az abszolút igazságot képviselem, akkor az rögtön a hatalomra tör. Hát én tudom az igazságot, ugye? Ti futottak, még kategóriába tartoztok, tehát nálam van a bölcsek köve, én fogom a hatalmat képviselni. Zárójelbe kell megmondjuk, hogy néha ez igaz volt a kereszténységre is, sajnos. Az egyház történetnek bizonyos szakaszaiban az abszolút igazságot vélte a kereszténység birtokolni, oly módon, hogy ezzel visszaélt. Mit tudunk erre válaszolni? És ha valóban bennetek fölmerült a kérdés, hogy tényleg a keresztény üzenet, Jézus üzenete az abszolút igazságot hozza közénk, akkor hogy tudunk ezzel megbirkózni? Hogy tudjuk ezt elviselni? Hogy tudunk ezzel élni? Vagy akár hogy tudunk emellett érvelni? A tékozó fiú története rengeteg feszültséggel van tele. Lelkész testvéreim tudják, hogy erről egy hosszú sorozatot is lehetne 7 alkalmat is akár megtartani. Én csak 5-öt fogok ma este. És rengeteg dologról lehetne beszélni. Tulajdonképpen az igazság és a szabadság viszonyát szeretném egy picit vizsgálni ebben a történetben. Tudnilik ugye a kritika a kereszténység felé az, hogy ha mi képviseljük az abszolút igazságot, akkor ez zsarnokká teheti a keresztényeket, ebben a pluralista világban nem találhatjuk meg a helyünket, és a történet szereplői pontosan az igazság és a szabadság feszültségében mozognak. A sok feszültség talán ebből is adódik. Vagyis a történet segít bennünket abban, hogy hogyan juthatunk el ehhez a tékozló vacsorához az igazság és a szabadság útján keresztül. 3 dologról szeretnék beszélni, csak hogy könnyebben megjegyezhető legyen, és magamat is tudjam egy kicsit valami rendhez igazítani. Az első dolog az, amit a történetből megtanulhatunk, hogy az igazság sokkal fontosabb, mint gondolnád. A második, hogy a szabadság sokkal összetettebb, mint képzelnéd. És harmadszor, Isten sokkal nagyobb szabadságot ad számodra, számunkra, mint azt el tudnád képzelni. Vagyis az igazság sokkal fontosabb, mint gondolnád. A szabadság sokkal bonyolultabb és összetettebb, mint képzelnéd. És Isten sokkal nagyobb szabadságot tud adni, mint azt valaha is gondolnád. Próbálok majd mindig utalni, hogy hol tartok. Remélem, hogy én legalább fogom tudni, hogy hol tartok. Az első, az igazság sokkal fontosabb, mint gondolnád. Azért tartom fontosnak ezt a pontot, mert ebben a pluralista világban azt gondoljuk, hogy mindenkinek megvan a maga igaza. És ezek jól megférnek egymás mellett. Péter és Pál a naptárban, keresztény és ateista a villamoson, muzulmán és buddhista az egyetemen, esetleg egy padban, és elgondolkozunk azon, hogy hát igen, miért lenne nekem igazabb, mint neki? Sok gondolat, sok üzenet a mai világnak azt mondja nekünk, hogy egyenlőek vagyunk, és talán azt gondolhatjuk, hogy az igazság is felosztható részekre. És éppen ezért talán a korszellemnek a nyomása miatt, vagy a megtapasztalt kultúra miatt, mi sem fektetünk nagy hangsúlyt arra, hogy mi a mi igazunk. Mi kicsit szégyellősek vagyunk. Mi nem merünk néha annyira kiállni az igazunk mellett. hanem azt mondjuk, hát ő azt gondolja, én meg azt gondolom. Hozzá is szoktuk tenni, hogy a vallás, ha arról van szó, de nem csak erről van szó, a vallás ugye magánügy, nem szólunk bele, ő ezt gondolja, én ezt gondolom, és megélünk egymás mellett. Az igazság sokkal fontosabb, mint gondolnád. És itt az idősebb fiúval szeretném kezdeni a gondolatsort, aki a példázat végén jelenik meg, és akit olyan könnyen le is hagyunk a történetből. Ha el kellene mondani a tékozló fiút by heart, akkor ugye nem biztos, hogy a tékozló fiúnak a bátyját is említenéd. Hanem volt egy fiú, elment, eltapsolta a pénzt, aztán hazajött, az apa visszafogadta, happy end. De ott van az idősebb fiú, aki ott volt az igazság közelében. Hiszen érezzük és tudjuk jól, hogy ez a történet arról szól, hogy Isten közelében ott lehet élni, és Istenhez hogyan viszonyulunk, mint ahogyan ezek a fiúk a példázatbeli atyához, apához. Ott van az igazság közelében, ott van a tűz közelében. És mégis valami nincs rendben az életében. Mondhatjuk azt, hogy ott van az abszolút igazság közelében. Nem lehet közelebb a tűzhöz, nem lehet. És mégis ez a fiú valamit nem ért meg, valami elcsúszik az életében. Ő egy negatív példa, és ami kritikusainknak, akik a kereszténységet kritizálják, lehetne ő egy látszólag jó példa. Tessék! A kereszténység, amikor abszolút igazságot hirdet, ez lesz a következménye. Ott van az idősebb fiú, és az abszolút igazság a szabadságra tör. Nincs szabadsága. Korán reggeltől késő estig dolgoznia kell, és ez a szörnyű apa még egy kecske gidát se ad neki, hogy a barátaival mulasson. Mint az igavonó állat, mint a barom kell dolgozzon. Hol van itt a szabadság? Ismeri a legfőbb igazságot, ott van az apa közelében, és mégis, tessék, ezt teszi vele, mondhatná a kritikus, ezt teszi vele Isten. Megszabadítja a tapasztalatnak a szabadságától. Megszabadítja és megfosztja az utazásnak a szabadságától. Megszabadítja és megfosztja a próbálkozásnak a szabadságától, a felderítésnek a szabadság. Nem mehet sehova. Reggeltől estig, estétől reggelig az apának a birtokán kell dolgoznia. Igen, a keresztényeket azzal vádolják, azzal vádolnak néha bennünket, hogy hát mi egy abszolút igazságot képviselünk. Ez az abszolút igazság azonban, ahogyan a történelmi rendszerekben is, a hitünkben is és az életünkben is aláássa a szabadságot. Mert ha én azt mondom, hogy ez az igazság, akkor senki másnak nem lehet szava. Ha én kimondom, ha megmondom a frankót, ugye, akkor a többieknek csönd van. Van egy másik szó is erre, de most nem akartam mondani. De akkor ott nem lehet mit mondani. Azt gondolom, hogy megtörténhet ez. De mégis néhány példát szeretnék arra hozni, hogy ha van egy abszolút igazság, az nem biztos, hogy a szabadságra tör, hogy aláaknázza a szabadságot, és nem biztos, hogy egy abszolút igazság hatalomra tör, és ki akarja aktázni a másik embert, vagy zsarnokoskodni akar felette. Mondjuk egy példát. Néhány hónappal ezelőtt az Egyesült Államokban történt egy tragikus eset, most is néhány héttel ezelőtt, de egy másikra szeretnék utalni, amikor az úgynevezett Amish közösségbe, nem tudom, hogy ismeritek-e ezeket az embereket, az Amish people, az Amish csoportot, egy ember betört az iskolába, és néhány gyereket megölt. Ezek az ármisok, ezek nagyon érdekes emberek, borzasztóan konzervatívok, olyannyira, hogy nem járnak autóval, hanem lovaskocsival járnak, mindig fekete ruhába öltözködnek a férfiak, a nők meg általában sötét szoknyában járnak, és szép kis fehér blúz van rajtuk, állandóan így öltözködnek, egy borzasztóan összetartó keresztény közösség, de azt mondják, hogy mivel a Bibliában nincs szó autóról, ezért mi nem használunk autót. Nincs szó benne elektromosságról, ezért nem használunk elektromosságot. Persze itt is már megjelentek a különböző fokozatok, tehát van, aki beül egy autóba, ha más vezeti, de ő ugye nem vezetheti. De a lényeg az, hogy borzasztóan elkülönülnek a társadalomtól. Amikor voltam Pennsylvániában, akkor egy vidéki házban aludtam a vendéglátóknál, és akkor éjszaka nagy csönd volt, és akkor éjszaka háromkor csak azt hallottam hirtelen, hogy... Elment egy árm is ott éjszaka a lovas kocsijával, ugye? Hát Amerikában sok más hangot lehet hallani, ilyet ritkán. Szóval egy ilyen közösségnek az iskolájába betört egy gyilkos, és azt jól tudom, néhány diákot, néhány gyermeket megölt. És utána persze ugye a sajtó fölkapta ezt az egész hírt, és kiderült két dolog erről a közösségről, és ott amik történtek, hogy az egyik kislány azt mondta a gyilkosnak, aki oda betört, hogy ölj meg engem, és engedd el a többieket. Egy olyan közösségről van szó, akik nem néznek televíziót, akik nem olvasnak újságot, akik nem hallgatnak rádiót, akik borzasztóan zárt keresztény közösség, és bármilyen definíciót használunk a fundamentalizmusra, ez egy fundamentalista közösség. Ebben a közösségben így viselkedett valaki. És utána, miután ez az ember megölt néhány gyermeket, és aztán azt hiszem őt is lelőtték, vagy öngyilkos lett, de azt hiszem, hogy lelőtték, utána ez az álmis közösség imádkozott a családjáért, megbocsátott neki, és gyűjtést szervezett az özvegyének és a gyermekeinek. Ezeket az embereket egy abszolút igazság vezérli. Az abszolút igazság, a Jézusi igazság, még ha furcsa módon mondjuk is ezt ki, hogy ők is keresztények, noha nem trolibusszal járnak, és mégis ez az abszolút igazság nem tette őket zsarnokká. Ez az abszolút igazság nem tette őket olyan, hogy kihasználják a másik embert, hanem ez az abszolút igazság a szolgálatukba állt, és szolgálták ezt az abszolút igazságot. A másik képet a saját életemből hadd merítsem, szeretek vitorlázni. Diákkoromban, vagy még általános iskolás koromban 5 évig versenyszerűen vitorláztam, nem a ballaszt voltam, nem, hanem vitorláztam. És aztán 25 évig nem ültem hajóban, és aztán tavaly végre sikerült az álmaimat valamilyen módon valóra váltani, és egy fél vitorlás hajót sikerült vennem. Megvan a másik fele is, csak azt valaki más vette meg, vagyis, hogy együtt használjuk ezt a hajót. Elképzeltetek egy fél vitorlás hajóban, mi? És elég nyáron, meg amikor már van lehetőség, szeretek lemenni a Balatonra vitorlázni. Tudni kell a Balaton... Van, aki vitorlázik közületek? Jó, akkor bármit mondhatok, nagyszerű. Jó. Tudni kell a Balatonról, de ezt tudjátok ti is, hogy a déli part nagyon sekély, az északi part meg sokkal mélyebb. Ennek a hajónak körülbelül 1,5 méteres a merülése, vagy egy picit kisebb. Az északi parton nyugodtan lehet bele bárhol vitorlázni, de a déli parton nagyon vigyázni kell, mert könnyen megfeneklik ez a hajó. Ez egy igazság, ez egy ténykérdés, és ezt a tényt én nem vehetem számításon kívül, hogy ó, mit érdekel engem, hogy sekély a Balaton, ugye? Majd én megmutatom, én vagyok a református lelkész, ugye? Palástot föl, nagyobb a vitorla felület, gyerünk! Nem, ha ezt az igazságot, ha ezt a tényt nem veszem figyelembe, akkor meg fog fenekleni a hajom, ha olyan helyre megyek, ahol nem szabad ilyen merülési hajóval vitorlázni. Mit jelent ez? Van egy igazság, és ezt az igazságot nem hagyhatom figyelmen kívül. Egyszerűen nem hagyhatom figyelmen kívül. Az igazság sokkal fontosabb, mint gondolnád. És lehet, hogy csak azt mondod, hogy hát persze ez a vitorlázás területén ez nagyon fontos, meg a műszaki életben, meg a fizikában, de hogy a lelki életben, és az ember mindennapjaiban? Tényleg azt gondolod, hogy a mindennapokban az igazságot csak úgy ki lehet kerülni? Én azt gondolom, hogy igenis nagyon fontos megtalálni az abszolút igazságot. Törhet az abszolút igazság a szabadság ellen, de nem mindig teszi meg. Lásd ennek a közösségnek az életét. De az igazi szabadságot csak akkor lehet megtapasztalni, ha az abszolút igazságot megismerjük. Itt érkezünk el a második ponthoz. Az igazság sokkal fontosabb, mint gondolnád. És nagyon nehéz szembe menni a mai világgal, mert az próbál bennünket megosztani, és próbálja elkenni a dolgokat. De ne dőj be annak, hogy ha te egy abszolút igazságnak vagy a képviselője, akkor zsarnok leszel, és lenézed a másik embert. Dehogy is. De hogy az abszolút igazság hogyan tesz téged szabaddá, ahhoz észre kell venni, hogy a szabadság sokkal összetettebb dolog, mint azt képzelnéd. Amikor én ilyen 20 éves voltam, mint ti, akkor nagyon fontos dolog volt a szabadság. És azt hiszem, hogy számotokra is ez egy nagyon fontos dolog, szabadnak lenni. Ugye minden fiatalnak ez az álma, szabadnak lenni. Senki ne határozzon meg engem, senki ne mondja meg, hogy mit csináljak, senki ne húzzon korlátokat, senki ne gördítsen akadályokat elém, hadd legyek szabad. De vajon a szabadság tényleg ezt jelenti? A kisebbik fiú, mert most rátérünk egy pillanatra, hát ezt gondolta. Add ki a vagyont, elmegyek, senki ne szóljon bele, hogy mit csinálok. Senki. Itt most én vagyok az Úr. Itt most én fogok diktálni, most én szórom a pénzt. Én mondom meg, hogy ki mit iszik. Én mondom, hogy kivel hálok együtt éjszaka. Én mondom meg, hogy mik a feltételek. De aztán van egy furcsa fordulat ennek a fiúnak az életében, akit eltaszított, ahhoz egyszer csak elindul visszafelé. Mit élt át a fiú? Talán azt élte át, hogy a szabadság sokkal összetettebb és bonyolultabb, mint mi azt gondolnánk. Vannak itt néhányan zenészek, akiknek nagyon sokat kellett ahhoz gyakorolni, hogy ilyen nagyszerűen játszanak. De ahhoz, hogy a zenének a szabadságát megérezzék, ahhoz, hogy a zenéjét elérjék, ahhoz bizony kellett egy kis önfegyelem. Amíg a többiek fociztak, addig gyakorolni kellett. Amíg a többiek számítógépeztek, addig gyakorolni kellett. Ha valaki odaszánja magát arra, hogy én zenész leszek, borzasztó sok önfegyelem kell hozzá. És akkor egyszer csak benne van egy mélyebb szabadságban. A zene birodalmának, a gazdagságában és mélységében, de mi kellett ehhez? Saját magának a korlátozása. Sokan azt gondolják, hogy a szabadság azt jelenti, hogy nem korlátozom magamat, vagy pedig azt gondolja, hogy mindent megtehetek, hogy valamit elérjek. Ugye Amerikáról sok mindent szoktak mondani, Amerikában azt mondják, hogy te bármi lehetsz. Valaki elmegy egy amerikai egyetemre, ez a szlogán, hogy you can do it, ugye? Tehát itt ebben az országban, a lehetőségek országában te bármi lehetsz. És ha mondjuk van egy 163 cm-es fiatalember 43 kilóval, és a fejébe veszi azt, hogy ő az NBA-be fog kosárlabdázni, és ezt hallja évente az egyetem, hogy te bármi lehetsz, és ez csak rajtad múlik, és minden erejét megfeszíti, hogy ő NBA és kosaras legyen, biztos, hogy nem fog neki sikerülni. Szabad rá, megtehetné, mondják, hát próbáld meg, de nem fog sikerülni. És hiába minden erejével belemegy ebben, minden erejét megfeszíti, hogy ezt megtegye, nem fog neki sikerülni. Vagyis néha önfegyelem kell ahhoz, hogy a szabadságot gyakoroljuk, de ha mindent beadunk, sem tudunk mindent elérni. És éppen ezért meg kell érezzük azt, hogy az igazi szabadság az, amikor megérzed azt a helyet, vagy azon a helyen megérzed, hogy Isten mit akar tőled, hogy mi az ott, azon a helyen az életedben, amit fel kell adnod, vagy amit meg kell valósítanod ahhoz, hogy a teljesebb és a mélyebb szabadságnak a területére érkezzél. Sokszor nem nagyon értjük, hogy hogy a szabadság nem jelenti azt, hogy bármit tehetünk. Korlátozva vagyunk. Egy jó példa szerintem arra az, hogy ha egy halat kitesznek a fűre, vagy kidobnak a partra, egy pillanat alatt megszűnik a szabadsága. Meg se tud mozdulni. Nincsen lehetősége megélni a szabadságát. Tehát az ő szabadsága korlátozva van a vízre. Ha visszakerül a vízbe, akkor egyből szabadon tud úszni, visszakapja az erejét és a gyorsaságát. De korlátozva van. Vagyis a szabadság számunkra nem azt jelenti, hogy mi bármit megtehetünk, hanem azt jelenti, hogy azon a helyen, ahol vagyunk, fel kell mérjük, hogy mi az, amiről le kell mondanunk, mi az, ami miatt össze kell szorítani a fogunkat, hogy amit az Isten akar velünk, azt el tudjuk érni. A szabadság azt jelenti, hogy sok mindent föl kell adni. Egyik jó példa erre a házasság. Nagyszerű dolog szerelmesnek lenni, és nagyszerű dolog házasságban élni. És mégis a házasság azt jelenti, hogy nagyon sok mindent föl kell adnom. Nagyon sok mindent föl kell adnom. Ahhoz, hogy a házasságnak, a szerelemnek, a szeretetnek a szabadságát tudjam élvezni. Angliában van egy ilyen játék, amit úgy hívnak, hogy háromlábú futóverseny. Ezt úgy csinálják, lehet, hogy majd ötször úgy fogják csinálni, hogy klónoznak háromlábú embereket, de most még úgy csinálják, hogy két embernek egy-egy lábát összekötik, és így összesen két embernek három lába lesz, és így párban kell futóversenyen részt venni. Képzeljétek el! Majd egy valami egyetemi napon vagy a kiránduláson hétvégén Árpádot és Esztert összekötik. Jó. Szóval ott le kell mondani teljesen a szabadságról, a saját szabadságomról is, és borzasztóan a másikra kell koncentrálni ahhoz, hogy tudjunk futni. Amikor a házasságról van szó, az azt jelenti, hogy teljesen le kell mondanom arról, ami vagyok. És teljesen oda kell figyelnem a másikra. És neki is, persze, persze. Mert ha csak egy oldalról történik ez a dolog, akkor a háromlábú futóversenyben nagy bukta van, és a házasságban is. És akkor az egyik úgy érzi, hogy én mindent oda tettem, és a másik pedig mindent elvett. Vagyis a szabadság azt jelenti, hogy néha sok mindent föl kell adnom. Akkor fogom élvezni a szabadságot, a szabadságnak a teljességét, ha képes vagyok, és itt jön talán össze legalábbis az én fejemben a gondolkodás, itt jön össze a kettő, az abszolút igazság és a szabadság. Mert mi történt a tékozló fiúval, egyszer csak elindult hazafelé. Ahogy mondtam, akit egyszer eltaszított, a felé elindul. Egyszer úgy látta, hogy ez az abszolút igazság, ez az apai tekintély, ez kibírhatatlan. Most pedig azt látjuk, hogy kész magát föladni ennek a tekintélynek, hogy igazi élete lehessen. A szabadság sokkal bonyolultabb, mint azt gondolnád. És a kettő végül is a tékozló módon megterített asztalnál találkozik. Mert az abszolút igazság ugyan néha dönthet romba embereket, és néha válhat zsarnokká. De ha ez az abszolút igazság személyé válik, tapinthatóvá válik, megfoghatóvá válik, megölelhetővé válik, ha ez az abszolút igazság személyé, emberré lesz, akkor ez nem fog bennünket kihasználni. A filozófusok istene csak szabályokat ad. És talán ez az idősebb fiú az apját egy ilyen szabályadó, törvényadó, törvénykező embernek látta, és ahol nincs meg mind a két részről az önfeladás, mint a háromlábú futás esetén, ott az egyik diktál, a másik pedig megalázottnak érzi magát. És talán ott volt a probléma, hogy ez erre nem tudott ráhangolódni egyik fiú sem, mert mind a kettő megélte ezt, csak az egyik maradt, a másik pedig elment. De amikor az év kisebbi fiú visszaér, amikor elindul, akkor rádöbben arra, hogy nincs más lehetősége, csak ezt az abszolút igazságot és abszolút tekintélyt elfogadni. Ennek saját magát teljesen átadni. És az a vágyott szabadság, amit keresett és amit nem talált meg. Egyszerre ott lesz a kezében, ott lesz a közelében, a tékozló módon megterített asztalnál. Igen, mert ez az atya mindent megtesz azért, hogy ezek a fiúk visszajöjjenek. Először is azt olvassuk, hogy a kisebbik fiúhoz kimegy, elé megy, várja őt, sőt szalad felé. Joachim Jeremiás, újszövetségi teológus leírja a kortörténetében, hogy abban az időben botrány volt és nevetséges volt, hogy egy tekintélyes úr ott csak úgy szaladjon hosszú köntösében az utcán. Lehetetlenség volt. Ez pedig elé szalad, mert várja. És várja a másik fiút is. Olvassátok el, olvastuk. Kimegy elé? Kérleli. Megvan gazdagon terítve az asztal. És szeretné, ha mindketten a szabadságot és az abszolút igazságot ott megtalálják. Ugye a kereszténység abszolút igazságot hirdet? Én azt hiszem, hogy igen. De nincs még egy olyan vallás, ahol valaki ugyanezt megtenné, amit Jézus megtesz értünk. Mert ő, mint a háromlábú futásban, ő is teljesen föladja ő magát. Teljesen. Amikor a keresztre nézünk, amikor a megalázott, megkínzott és fára szögezett Jézust nézzük, akkor azt látjuk, hogy teljesen föladja magát. Tökéletesen. Az utolsó porcikájáig, az utolsó leheletéig, sőt, még azon túl, mert azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál engem. Ez a valaki teljesen föladja magát. Vagyis Isten abszolút igazsága kihasználó lenne, ha ő csak dirigálna. Ha csak a 10 parancsolatot adná. Ha csak azt mondaná, hogy ezt tegyél, vagy azt tegyed. De olyan lesz, mint te. Olyan lesz, mint te. Hogy veled együtt érezzen. Hogy te megismerjed. És éppen ezért a kereszténység igazsága soha nem fog téged kihasználni. Jézus soha nem fog téged megalázni. Soha nem fog kizsákmányolni minden más. Mert az ember, ha nem Jézust imádja, akkor fog magának keresni bálványokat az életben. Rengeteg bálványt talál magának az ember ma, a pénzt, az állást, a családot, a karriert, és egy idő után ezek közül valamelyik, ha nem Isten, akkor valamelyik nagyon fontossá lesz, és Istenné lesz, de egy idő után ezeknek a szolgájává lesz. És akkor ezek ki fogják használni. Egy távoli Istennek, a filozófusok Istenének parancsaitól csak félünk, és esetleg félelemből engedelmeskedünk, és olyanok leszünk, mint az idősebb fiú. De ha látjuk, hogy az abszolút igazság Jézusban valósul meg, aki mindenről lemond, akkor ha neki föladjuk magunkat, odaadjuk magunkat, átadjuk magunkat, akkor találjuk meg az igazi szabadságot. Még egyszer mondom, az igazi szabadság nem azt jelenti, hogy bármit tehetek, hanem bizonyos körülmények között tehetek sok mindent. És ha valaki oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy én neked adom az életemet, akkor megtalálja ezt a szabadságot. És akkor örömmel tud ülni a tékozlóan megterített vacsorás asztalnál. Abszolút igazságot képvisel a kereszténység? Azt hiszem, hogy igen. De ha valaki föladja magát ennek az abszolút igazságnak, aki maga Jézus, akkor megtalálja az igazi szabadságát.
Úr Jézus, hálát adunk ezért az alkalomért, hálát adunk azért, hogy eljöhettünk és együtt lehettünk, hogy a Te ígédet hallhattuk. Uram, köszönöm azt a szeretetet, amivel körülveszel bennünket, hogy sokszor, sőt mindig kész vagy bennünket visszafogadni a mi tékozlásaink ellenére. Bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor úgy keressük a szabadságot és a boldogságot, hogy abból próbálunk téged kizárni. Kérünk, segíts abban, hogy felismerjük azt, hogy benned találjuk meg a boldogságot és a szabadságot, hiszen te azt mondtad magadról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Add, hogy benned találjuk meg az örömöt. És segíts abban, hogy ez az öröm áthassa a mi szívünket, és ezt az örömöt tudjuk sugározni az embertársaink felé, hogy szeretni tudjuk őket. Arra is kérünk téged, hogy segíts abban, hogy örülni tudjunk, amikor egy elveszett ember hozzád tér, és ne legyen bennünk olyan irigység, amilyen a tékozló fiú testvérében volt. Kérünk, légy velünk a hétnek a hátralevő részében, és add, hogy életünkkel példát tudjunk mutatni. Amen.
Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy a te ígéd számunkra tükör lehet, amiben felismerjük a magunk gyarlóságát. Felismerjük azt, hogy néha tékozló fiúként elhagyunk és kizárunk magunk közül, magunk életéből. Sokszor úgy érezzük, hogy mi vagyunk azok a beképzelt és arrogáns nagyobb testvérek, akik azt gondolják, hogy ha melletted nőttünk fel, az bőven elég a boldogsághoz. Kérünk, hogy adjál nekünk egy másik utat. Adjál nekünk egy olyan lehetőséget, amiben nem megszomorítunk téged, hanem örömmel szolgálhatunk neked. Kérjük, hogy ilyen lelkületet adjál nekünk, amikor nem kizárni akarunk téged, mert nem akarjuk elismerni az igazságodat, és nem akarunk a magunk szabadosságában élni, hanem te melletted. Add, hogy olyan nagy gyermekek legyünk, akik tudnak és mernek melletted szabadok maradni, és megőrizni a te igazságodat. Ezért könyörgünk, hogy ilyenek legyünk, ilyenek lehessünk, akik tudnak veled és melletted örülni, és tudnak veled és melletted szabadon élni. Köszönjük, hogy erre akarsz bennünket tanítani, és erre tanítottál-e mai este is. Kérünk, hogy ezek ne csak szépen csengő szavak legyenek, hanem életünkben megélt és átélt valóság is. Könyörgünk, hogy merjünk és tudjunk ilyen módon szabadok, és az igazságban szabadok lenni. Mert erre van példánk Jézus Krisztusban, erre van példánk és lehetőségünk azáltal, hogy feláldoztad és feltámasztottad a te szent fiadat. Ez számunkra a biztosíték arra, hogy ez tényleg valóban így van. Így kérünk, hogy add, hogy a te szent lelked mindig, minden napon munkálkodjon ilyen módon bennünk. Te szent lelked vezessen minket a mindennapjainkban, értesse meg a te szent akaratodat. Így kérünk, hogy áld meg ezt a közösséget, az egyetemi gyülekezetet, így könyörgünk a testvérgyülekezeteinkért és az egész anyaszent egyházért, hogy olyan igehirdetőink és olyan igehirdetéseink legyenek, ahol a szabadság és az evangélium, az igazság egyszerre megmutatkozik előttünk. Így kérünk, hogy áld meg a mi igehallgatásunkat is, hogy érezzük, hogy ez a tükör itt és most minket mutat meg, és hogy tudjuk, hogy mit tehetünk, mit kéne tennünk, hogy a tükörbe ne a torz arcunkat, hanem Krisztus arcát, mint a sajátunkat láthassuk. Így kérünk, hogy áld meg ezt a mai esténket is, áld meg a mi igehallgatásunkat, és kérünk, hogy vigyázz minket, vigyázz ránk az elkövetkezendő napokban. És könyörgünk a hétvégi programunkért, a hétvége lehetőségért, amikor Velencén összegyűlve a te ígédet szeretnénk tanulmányozni, a te ígédben szeretnénk együtt örülni. Kérünk, hallgass meg csendben elmondott imádságainkat is. Amen.